Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. Ma a 37-es Zsoltár egy részletét olvassuk, amely közel 3 éves, mégis máig időszerű igazságokat mond ki. Témája az ember egyik legnagyobb kísértése, hogy miként dolgozzuk fel a rossz, a gazemberség, az elvetemültség, az erkölcstelenség, a csalás, az ügyeskedés, a törtetés jelenségeit, amelyekkel mindennapi életünk során oly sűrűn találkozunk. Miként kezeljük ezeket keresztényként? A Zsoltár 40 versből áll, tehát hosszú, és végig erről az egy kérdésről szól, úgy, hogy az első 11 versben összegzi a lényeget, ezt olvassuk ma. A továbbiakban pedig bővebben kifejti gondolatait a becsületes, illetve a becstelen emberek viselkedéséről és sorsáról. A Zsoltárban végig 3 motívum ismétlődik. A becstelenek szerencséje, jó sorsa e földi életben, az igazak elvárt türelme az igazságtalanság láttán, és a dolgokat helyükre tévő, rendteremtő végső isteni igazságszolgáltatás, Isten elmarasztaló, illetve elfogadó, üdvözítő ítélete. E 3 téma körül jár be a szerző egyre táguló köröket, úgyhogy végig lényegében ugyanarról van szó, de egyre részletesebben, mindig új szempontokat adva a korábbi körökhöz. Tehát így olvassuk körönként. Az első kör, az első 2 vers. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, mert hirtelen levágatnak, mint a fű, mint a gyönge növény elfonnyadnak. Ennyi. Ez a Zsoltár felütése, a téma jelzése. Benne van, most még csak röviden, a 3 vezérfogalom. Az elvetemültek meg nem érdemelt jó sorsa, az ezt tapasztaló igazak türelme és Isten végső ítélete. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, ez a kezdés. Tökéletesen leírja azt a 2 ellentétes érzést, amelyeket az igaz, becsületes emberekből kivált az, hogyha tapasztalják azok jó sorsát, akik érdemtelenül, munkanélkül, tisztességtelenül szereztek maguknak anyagi vagy egyéb előnyöket az életben a többi ember rovására. Az ember 2 reakciója ilyenkor a bosszankodás, harag, felháborodás, és bizony mellette az irigység. E 2 tiltja itt ez az első vers. A becsületes ember egyfajta érzelmi kettősséggel veszi tudomásul a becstelenek szemérmetlen gazdagodását, előrejutását, sikerét. Felháborodik, de közben a lelke mélyén, vagy talán tudat alatt irigyli is az ilyenek szerencséjét, hiszen szeretne ő is sikeres életet élni, ahelyett, hogy nyomorog, vagy nehéz munkával keresi szűkös kenyerét. Naponta tapasztaljuk, hogy a rossz egyszerre taszít, de valahogy, mondom, tudat alatt vonz és csábít is. Ez a bűn utáni megromlott emberi természet örök kettősségéből, megosztottságából, belső feszültségéből fakad, és ennyiben mondhatni, hogy a Zsoltáros itt a lényegre tapint. De mellette nyomban ott a hit vigasza, hogy nem lesz mindig így, Isten ítélete véget vet az igazságtalan helyzeteknek, a törvény és becsület nélkül élő emberek, mondja, azok levágatnak, elfonnyadnak, eltűnnek az életből. Következik a második kör, a 3. verstől a 6-osig. bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. A földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál ő benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Az előbbi tiltásokat ne bosszankodj, ne irigykedj, itt pozitív tanácsok követik, hogy mit tegyél, összesen 7 tanács vagy felszólítás. Először is bízzál az Úrban. Ez a vezérelv. Ne kövesd a világot és a világ értékrendjét, semmiképp ne engedd, hogy a világ szelleme határozzon meg téged, hanem gondolkozz Isten szelleme szerint. Másodszor, így Istenben bízva azt mondja, jót cselekedjél. Tedd azt, amit jónak ismertél meg. Végezd a munkádat, amit Isten rád bízott. És a harmadik, hogy hűséggel élj. Legyél hű az Istentől rád bízott feladataidhoz, és legyél hű ugyancsak Istentől kapott, és általad már elfogadott életelveidhez. Negyedszer élj a földön. Ennyi, és ez végtelenül fontos, hogy a vallásosság az ne valami éteri kegyesség legyen, és ne légy naív, mint a kegyeskedők sok esetben, hanem legyél józan, élj a földön, láss reálisan, ne töregedj olyasmikre, kincsekre, gazdagságra, szerzésre, vagy épp hírnévre, amelyeket nem érhetsz el tisztességes úton. Pedig a reklámipar sátáni módon éppen erre, a szerzésre ösztökél. Felhergeli, felpiszkálja az emberben a magasra törő vágyakat, amelyek ösztönszerűen megvannak benne, és amelyek ellen ő küzdene is, ha hagynák, de nem hagyják. A reklámvilág belehajszolja ezekbe a vágyakba az embert, vásárlásba, hogy többet költsön, mint amennyit megengedhet magának, hogy nyakló nélkül hitelek felvételébe fogjon, melyeket aztán nem tud kifizetni, és az ember már is egy rossz út fogja. 5. tanács. Gyönyörködjél az Úrban. Hát meg lehet ezt parancsolni? Elvileg nem. Ha valami szép, abban gyönyörködöm, felszólítás nélkül is. Ha nem szép, parancsra sem fogok gyönyörködni benne. De hát miről van szó? Ahhoz, hogy gyönyörködhess az Úrban, erőfeszítéseket kell tenni, meg kell őt ismerni. A tetteit, a jellemét, a jóságát, hogy milyen Isten ténylegesen, valóságosan, nem annak alapján, amit mások mondanak, nem is annak alapján, amit az ember magától gondolna róla emberi ésszel, nem. Ez mind téves. Meg kell őt ismerni a Szentírásból, meg saját életünk tapasztalataiból, és rá kell bízni életünk irányítását. Aki ezt megteszi, tapasztalja, amit itt a Zsoltáros ígér, hogy az Úr megadja neki szíve kéréseit. Tehát nem a felszínes vágyait, hanem azt, ami valóban jó neki, ami a szív mélyének vágyakozásában van. És végül a 6. és 7. tanács ugyanezt ismétli, hagyjad az Úrra a te utaidat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Mi nem vagyunk elég bölcsek saját életünket illetően, nem látunk világosan, de Isten igen. És a magát rábízó embernek ő csak ugyan beteljesíti az életét, mert meg tudja valósítani benne azt, amit öröktől fogva neki szánt élete tartalmául. Ennyi a 7 tanács röviden. Aki megfogadja ezeket, az olyan gazdag és sokrétű Isten tapasztalatokra tesz szert, amelyek megmutatják, hogy kicsoda az Isten, milyen az Isten, hogy valóban méltó a gyönyörködésre. És mi történik, hogyha így teszünk? Életünk végén, azt mondja, életed végén Isten felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Elismeri azt, hogy igaz emberként éltél. Ez a rövid 4 vers, a 3-tól a 6-ig, ez egy ilyen életmodell, tökéletes életmodell. Ismerd meg Istent, leld örömödet benne, tedd, amit életedben tenned kell, élj a földön, de Isten szerint. És akkor utad végén meglátod majd, ahogy az Úr rábólint a te életedre. A Zsoltár gondolatmenetének következő 3. köre a 7. verstől tart a 11-esig. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el a heveskedésedet. Ne bosszankodjál, az csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágatnak. De akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Ennyi a 3. rész, ahol ismét a tiltások kerülnek elő, mint a Zsoltár legelején, hogy ne bosszankodjál az érdemtelenül szerencsésekre, és az álnok hamis úton járó emberekre. Szűnjél meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet. Na, ez már volt a Zsoltár elején, mégis van itt egy új elem, hogy a Zsoltáros most meg is indokolja tanácsát. Azt mondja, azért ne táplálj dühöt és haragot a bensődben, mert csak rosszra vinne. Csak valami rossz sülhet ki belőle, két értelemben is. A harag rossz tanácsadó, ismerjük. Ira brevis furor, mondták a régi rómaiak, magyarul a harag rövid ideig tartó őrültség. Az ember az igazságtalanság láttán kétféle magatartásra hajlamos. Ha szabad utat enged negatív érzéseinek, indulatosan, dühösen, haragjában hirtelenkedve cselekszik, hát nagyon könnyen a bűn útján találja magát. Olyan dolgokat mond és tesz, amelyeket egyébként nem tenne, amelyeket később maga is megbán, de vissza már nem szívhatja. Ha viszont a másik, hogy ezt elkerülje, rendszeresen magába folytja, elnyomja a belsőjében negatív indulatait, azok belülről kezdik ki, belülről emésztik. A vége pedig depresszió lesz, meg mindenféle lelki, sőt testi betegségek. Hát ha sem a harag szabadon engedése, sem az elnyomása nem megoldás indulatainkkal szemben, akkor hát micsoda? Itt mondom a bibliai utat, ezt lehet ajánlani. Ez pedig az indulatok kézben tartása, uralása, kontrollja, ellenőrzése. Röviden a gondolkodás fegyelme. Az önuralom, ami nagy-nagy érték, tele van ezzel a Biblia. Példabeszédek 16. fejezet 32-es versben ezt olvassuk. Jobb a béketűrő, mint a harcias hős. Jobb a magán uralkodó, mint aki egy várost foglal el. Aztán lejjebb a példabeszédek 25-ös fejezet 28-as versében. mint a lerombolt város, melynek nincs fala. Olyan a férfi önuralom nélkül, meg persze a nő is. Tehát kell egy ilyen városfal. Az ókorban, a bibliai időkben a városokat védőfalakkal vették körül, vagy hát legalább valamiféle palánkkal, mert enélkül a város ki volt téve ellenséges támadásoknak, rendszeres idegen betöréseknek. A fal nélküli városra biztos végpusztulás várt. Csak a városfalon nyíló, jól őrzött kapukon jöhetett be, akit az őrök kellő megfontolás, ellenőrzés után beengedtek. Így kéne lennie ma is, és nincs így az országhatárokon. No, ilyen városfal az emberben a gondolkodás fegyelme, az önuralom. Ez a mi városfalunk. Ne eresszünk be válogatás nélkül bármit a bensőnkbe, csak amit a józan gondolkodás javall. A gondolkodás fegyelme nélkül az ember teljesen kiszolgáltatottá válik a rossznak, a bűnnek, a pusztítónak. És akkor következik az ítélet. Az Istent elvetők végső sorsáról itt a Zsoltárban és a Szentírás más helyein mindenütt azt olvassuk, hogy ez valamiféle megsemmisülés lesz. Olyan szörnyű kínzásokról, kínokról, szenvedésekről, tortúrákról, ahogy szokás szerint ezt a legtöbb ember elképzeli, még ma is, vagy ahogy a középkori képzőművészeti és irodalmi ábrázolásokban bemutatják a kárhozottak helyzetét, hát ilyesmiről a Biblia legfeljebb képekben szól, mint például az örök tűz képe. Ezek a képek a kárhozat, a kárhozott lét élményét, iszonyatos hatását igyekeznek visszaadni, de nem azt, hogy mi történik konkrétan ezekkel a kárhozott emberekkel. Ha a Biblia azt mondja, hogy mennek az örök tűzbe, ez a kárhozat rettenetes hatását jelenti, de nem jelent valóságos tüzet. Szó nincs erről. A kárhozottak végső örök állapotáról ezzel ellentétben, például itt is, a 37. Zsoltár 9-10-es versében, a Szentíró háromszorosan nyomatékozza, hogy az elvetemültek kivágatnak, egy kevés idő még, és nincs a gonosz. Nézed a helyét, és nincs ott. De korábban is, már a második versben azt mondja, hirtelen levágatnak, mint a fű, és mint a gyönge növény elfonnyadnak. Vagy azután is, a 20-as versben, a gonoszok elvesznek, és az Úrnak ellenségei, mint a liget ékessége, elmúlnak, füstként múlnak el. Vagy a 22-esben, a gonoszok kivágatnak, a 34-esben, kiirtatnak a gonoszok, 36-os versben, a becstelen ember elmúlt, elmúlt. És íme nincsen. Kerestem, de nem találtam. Vagy a 38-as, ez már a vége a Zsoltárnak. 38-as versben a bűnösök mind elvesznek. A gonoszok vége az pusztulás. És így, tehát ez a Zsoltár, a 37-es, ezzel tele van, de egyébként meg az egész Biblia is tele van. Tehát végig a nincsről, a gonoszok elmúlásáról, eltűnéséről, elenyésztéről beszél a Zsoltár. A semmiről, a semmiségről. A kárhozat nem konkrét fizikai, vagy bármiféle kínzás. Ez egy nagyon nagy és nagyon veszélyes tévedés. A kárhozat az nem más, mint az Isten nélküli létezés. A nem létezés. Hogy mit jelent ez konkrétan, arról nagyon keveset tudunk beszélni, azért, mert hát ha ezt mondjuk a kárhozottak valami Isten nélküli, azaz lét nélküli létben, lét nélküli létben vannak, abszurdum. Vagy a semmiben vannak, abszurdum. Vagy a nem létben vannak, abszurdum. A semmiben vannak, igen. És mégis ez a helyzet. És az üdvösségre jutók, azt mondja, akik az Urat várják, öröklik a földet. Ezt ígéri Isten. A Zsoltár tele van ezzel a gondolattal. A 11-es vers szerint a szelidek öröklik a földet, a 22-esben az áldottak öröklik, a 29-ben az igazak, a 34-esben megint az Urat várók. Szóval ezek öröklik a földet. De milyen földet? Az idézetekből kitűnik, hogy az üdvözültek örök élete nem valamiféle megfoghatatlan, éteri, misztikus világban, egy másik világban, az égben, a más világon folyik majd, ahogy ezt a legtöbb keresztény hajlamos elképzelni, nem így van, hanem a földön. Itt, ezen a földön, de az újjáteremtett földön. Ez egy teljesen reális világ, amelyben, ellentétben a mostani világgal, Isten uralkodik mindenben, és az ő törvényei, ahol szeretet, béke, harmónia lesz. Az, amit túlvilágnak mondanak, az igazából nem valami, valamin túli világ, nem is, a Biblia nem is használja ezt a szót. Nem valamin túl, hanem egy tökéletes, ugyanakkor teljességgel reális világ. Még akkor is, ha e világ fizikai jellemzőiről a jelen létrendben semmit nem tudunk, mint ahogy lakóinak feltámadott testéről sem, de azt tudjuk, hogy valóságos lesz. Valóságos. Nos, kedves hallgatóim, ennyit mára. Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Zsoltárok titka. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.